Hetes stúdió. Maradjanak halló távolságon belül.
A stúdióban Csányánszki Judit szerkesztőnk, Tamás Ervin a megszüntetett Népszabadság volt főszerkesztő helyettese, és természetesen Bolgár György. Hogy megbeszéljük a hét eseményét, elég sok volt, nem? Van sorrendetek? Valakinek ötlet, hogy mi az első téma?
Szerintem mindannyian arra gondolunk.
Az első a vég. Vagy a vég.
A vég kezdete. A vég kezdete.
Adjak végszót.
Fogunk még így nevetni egy hónap múlva, szerintetek?
Kínunkban lehet.
Fel fogja gyorsítani az Európai Unióban ezeket a törvényjavaslatok és törvényeknek a felülvizsgálatát, a vizsgálatát egyáltalán, de az első, ami eszembe jut, és nem vagyok egyedül ebbe, Orbán most már látható, abszolút nem érdekli, hogy mi az, ami a uniós joggal megfelelő, vagy nem megfelelő, szembe megy vele, vagy nem. Nyersen, kizárólag a saját hatalmi érdekei szerint irányítja a kormányzatot, illetve most már magát a törvényhozást is, hiszen egy személyben az történik, amit ő akar. Hol ennek a vége? Most azért mégiscsak a 21. században vagyunk, mégsem hosszú diktatúrákat, Ceausescu-féle rezsimeket kell megélnünk, tehát azért fel van gyorsulva a világ. Én tudom, hogy én sokkal optimistább vagyok.
Csak egy rövid választ adok, mert
nem
akarom magamhoz ragadni a szót. Hol van ennek a vége? A történelem szemétdombján. De hogy ez a szemétdomb mikor
halmozódik fel annyira, akkor hogy vége legyen, igen.
Na, de a
kakas kukorékolja.
A magyar jogalkotást tekintem, akkor itt hatalmas szemétdombot csinálta a Fidesz. Elképesztő.
Igen. Én azt látom, hogy tényleg végjáték van, csak azt nem tudom, hogy kinek. Lehet, hogy úgy, ahogy van, zusammen mindenkinek, mert a világ is egy kicsit kifordult a helyéből. Magyarországon pedig iszonyatos erővel látni azt, hogy az a hatalmi rezsim, amelyik ezeket a törvényeket, rendeleteket, vágyakat és kommunikációs lufbalonokat eregeti, iszonyú bajban van és kapkod. Ennyi hibát kommunikációs értelemben és ilyen halmozottan hátrányos hibákat én nem emlékszem, hogy ilyen sűrűn ez a kurzus hozott volna. Nincs nap, hogy 2-3 ügyben ne kelljen takarítóbrigádot hozni, és olyan magyarázatokkal rukkolni elő, amelyek már nevetségesek az indulás pillanatában is. És ahhoz valami nagyon-nagyon nagy elfogultság kell, hogy ezeket az indokokat, magyarázatokat, egy kaptafára készült kórusműveket egy nagyobb közösség gondolkodás nélkül megegye.
Igen, ahogy a hibák halmozását említetted, első gondolatom nekem az volt, hogy biztos, hogy ezeket most el kell fedni, és ezért jöttek elő ezzel a poloskázós törvénnyel, vagy elnémítási törvénnyel, mert nagyon nem szeretném, ha az átláthatóság néven futna ez.
Igen.
És most látom is, hallom is lépten nyomon, hogy az emberek keresik a nevét, hogy is hívjuk mi ezt magunk között, és nagyon fontos lenne valami igazán találó szót találni erre. Tehát nem figyelem elterelés volt, elsőre nekem végig ez járt a fejemben, hogy ugyan, hát a román választások, a kémügy, az ukrán kémügy, ami egy nagyon életveszélyes szál pont ebben a konfliktusban, amikor most már szemmel láthatóan Trump és Putyin között is egyre hélesebb a konfliktus, és úgy néz ki, hogy átlép Trump feje fölött Putyin, behozni ezt a szállat, de ahogy reagált a társadalom, és ahogy érzem a saját hallgatóink reagálásán is azt, hogy most már az emberek a telefonba üvöltenek a műsorvezetővel, hogy ezt így nem lehet tovább folytatni. Magyarok, vegyétek észre! Tehát azt hiszem, most egy olyan félelem alakult ki a társadalomban, hogy ennek a kezelhetőségét szerintem egyelőre nem látni. Én nem érzem, látom, hogy hova vezet ez a folyamat. Nem beszél arról, hogy az elemzőktől is halljuk, hogy most ez már az Európai Unióból való kilépésnek az utolsó, kilépés előtti utolsó stádium, vagy azért attól még messze vagyunk. Tehát ez is egy óriási kérdés.
Én nem hiszem, hogy az Orbán kilépésre gondol, mert sok előnye még mindig van arra, hogy bent van az ország. Én szerintem az Unióban gondolkodnak azon, hogy milyen kicsit végre drasztikusabb intézkedéssel értésére adja a világnak, hogy ez az ember és ez az ország jelenleg nem a mi táborunk tagja. Ezt úgy tudja, hogy a szavazatot megmondja, de az se lesz már olyan könnyű. Én nekem az a véleményem, hogy egyrészt nincs elterelés, nincs lefedés, ennek már vége, mert egy, hogy mondjam, egy vége láthatatlan multiparti kellős közepén ülünk. Ők egy dolgot, azt hiszem, kommunikáció ide, kommunikáció oda, tehát több forgatókönyve készül, több vasat tartanak a tűzbe, nagyon hektikusan reagálnak mindenre. Ugye elkezdődött egy találgatás, hogy lesz-e egyáltalán választás, mert háborús helyzet van, mert a Magyar Péter ellen most már földön, vízen, levegőben megy a lejárató kampány, sőt, most már a fenyegetés kampány, és elérkeztünk a második fokozathoz, hogy a civil társadalmat, az ellene, vagy egyáltalán kritikusan megszólaló nyilvánosságot berekeztik, gyülekezési jogot korlátozzák, szóval rohamléptekkel megy egy olyan szituáció felé az ország, vagy a hatalom, amelynél nincs visszaút.
Tehát... Nem gondoljátok, hogy pontosan fölmérte a Fidesz kommunikációs apparátusa, hogy 2026-ban nem tudnak többséget szerezni, kétharmadot semmiképpen, látják a folyamatokat, de végül is a pedofil botrány óta csak defenzívában van a Fidesz, botrány jön ki. És azt készítik elő, hogy lehet törvényesen, ugye ezt most idézelben mondom, a 26-os választást elhalasztani. Ez az egyetlen esély. Ha ezt megalapozzák, és megindokolják, és lenyeli a választók 50%-a, akkor azt mondják, ezt még meg lehet úszni. Egyébként buknak.
Azt szerintem nem tudják, meg félnek tőle, hogy egy év múlva mi lesz a választási eredmény. Az viszont biztos, hogy attól tartva a mostani adatok, meg az elmúlt egy és egy negyed év fejleményei nyomán, attól tartva, hogy elveszíthetik a kormányzást, a hatalmat, mindent megpróbálnak megtenni, hogy a kihívót tönkre tegyék. Hogy ennek az lesz-e a módja, hogy a választást is elhalasszák, szerintem nem, nagyon nem valószínű. Oroszországban is vannak választások, csak mondjuk lehetetlenné kell tenni az igazi, tisztességes, szabad választásokat, de vannak ott is, meg nem egy pártrendszer van, több pártrendszer van, hogy milyenek azok a pártok, azt persze tudjuk, és az igazi kihívó hol végezte a börtönben majd a túlvilágon.
Igen.
De Törökországban is voltak, vannak, lesznek választások, hát legfeljebb elviszik a legfőbb kihívót börtönbe, hát Istenem, választást minden modern diktátor tart. Csak éppen a feltételeket úgy akarja megszabni, hogy más ne jöhessen ki győztesen egy ilyen választásból. Úgyhogy nevezzük ezt a törvényt zsarnoktörvénynek, ez a zsarnokság törvénye, teljesen egyértelmű. Igaza van Ervinnek, hogy több vasat tartottak a tűzben, ez is az egyik volt, lehet, hogy közben igazgattak, változtatgattak rajta, lehet, hogy éppen azért hozták ki, mert Magyar Péter jó politikai érzékkel rákapott erre a tihanyi, tényleg nem is mondanám hibának, inkább bűnös beszédre, hogy Orbán megnevezte a tihanyi apátság rekonstrukciója befejeztével a szélsőjobboldali magyar ellenes és esélyes elnökjelöltet Szimiont, mint lehetséges partnert Európában, de hát ezt nem lehetett kihagyni, de nem egy közleményben, vagy egy sajtóértekezleten, vagy nyilatkozatokban nem hagyta ki Magyar Péter, azt mondta, hát akkor elindulunk a béke, meg a nemzet egyesítése érdekében a határ túloldalára, Nagyváradra. Na erre talán idegesen a fejükhöz kapta, hát ezt nem hagyhatjuk, hogy 10 napon keresztül ezt az embert kövessék, figyeljék, csináljunk valami olyat, ami itt van, már benne van a csőben, de most kilőjük, mert akkor ezzel fognak foglalkozni, és bizonyos szempontból van is ennek hatása, mert részben a hagyományos ellenzék, részben az az értelmiségi kör, amelyik minden ilyenre ugrott és ugrik nagyon helyesen, normálisan, érthetően, hogy hát ez se szabad, mégis megcsinálják, menjünk ki tüntetni, és várják, hogy Magyar Péter is álljon oda melléjük. forduljon vissza, gyere te is, és te meg tudsz mozgatni 100 000 embert. Ő pedig ezt elítéli, mondván, hogy ez ellen kell is, lehet is tüntetni, de ettől még Orbánék megcsinálják.
Ő nem ítéli el, ő azt mondta, de, hogy nem fogunk elsüllyedni ezekbe a belpolitikai vitákba, egyetlen célunk van 26-ban megverni.
De azt mondja, hogy be fogom sóval hinteni a szuverenitási hivatalt. Hát mi ez, ha nem elítélés?
Hát és arra utalva, hogy meg kell nyerni a választ. Ez a fókusz.
Csak a reakciója
nem
különbözik.
Fordulhat vissza. Nem fordulhat vissza. A politikai értelemben teljesen helyesen cselekszik, bár sokan a hűtlenségnek, vagy a szolidaritás hiánynak, nem fog beugrani, csomószor megtehette volna, hogy beugrani.
Jó érzékkel kihagyja.
És inkább kihagyja, mert nem hagyja, hogy provokálják.
Lehúzzák.
Igen. És én ezzel végtelen egyetértek. Én egyet jegyeznék meg, hogy a pedofil botrány óta a Fidesz az összes, hogy mondjam, önmaga által kreált elvi, ideológiai tabuit sorra lövi ki.
A saját identitását meghatározó dolgokat.
És egyszerűen,
zavar van.
Egyszerűen szinte hihetetlen, egy ideig az ember gondolja, hogy hát igen, eléggé szemfényvesztő politikát folytatnak, ugye gyerekvédelemtől a családvédelem, a népesedés politika, a gazda, mindenhol iszonyatos erővel csattannak, vagy pukkadnak ki a luftballonok, de erre, arra azért nem gondoltam, hogy Orbán Viktor a patrióták érdekében, mert minden ereje arra megy, hogy az Unióban ez a gyülekezet minél erősebb legyen. És úgy vélte, hogy neki ideje korán ezt föl kell vetnie, hogy ne számolhasson bárki azzal, hogy ő nem áll egy ilyen román elnök mellé, ha megnyeri a választ, hiszen az neki egy óriási
azon
plusz.
A porondon, itt pedig pofán verte az erdélyi magyarságot.
És mivel ő annyi mindenre volt képes átállítani a magyar népet, az orosz ellenség, orosz barátság, a elmegyünk Bicskéig, mindent ez az ország folyamatosan úgy nyert le, mint ahogy apukám mondta, kacsanok kedli. És olyan erőt hisz magában, és nem érezte, hogy ez az erő fogytán van, hogy belelépett most egymás után olyan kelepcékbe, amik az egész hátsó csapat próbálja kimenekíteni.
Nem fogja tudni. Most igen. Magyar Péter megérkezik, bocsáss meg, jutott, már is adom a szót, megérkezik, és mivel fog találkozni, amivel az ott élő magyarok találkoztak, hogy ez a Giorgia Simeon olyan szórólapokat terjeszt, ahol Orbán Viktorral közös képe van, és közös mondatok vannak aláírva, amitől nagyon-nagyon beszélgettünk ebben a műsorban az előbb az RMDS volt elnökével, Markó Bélával, aki elmondta, hogy ez megbocsáthatatlan volt. És
ez így van,
javíthatatlan, és ez is egy politikai tőke, akár Magyar Péter,
igen,
akár
de hidd el, hogy a magyarok ott is jó polarizáltak, rettenetesen szűklátókörűek, rettenetesen tájékozatlanok. Nem vagyok abban biztos, hogy a magyarok egy része nem képes erre az emberre újra leszavazni.
Persze, mert azt mondják, mint ahogy itt is sokan sokszor, hogy jó, hát igen, értem, persze, ez nem volt, de Orbán sokkal ravaszabb, sokkal ügyesebb, hát átveri ezt a Simeont is, úgy fogja az ujjak köré csavarni, hogy majd meglátjátok.
Azt én innen úgy, nem hogy tudom megítélni, hogy Romániából
gondolkodnak. Én sem tudom megítélni, de azt látom Magyarországon. Ugyanazok az emberek, akik valóban kapásból, mint a Fidesz is orosz ellenes volt, hogy nem szabad bízni bennük, hát ennyi évtized után nem szabad. Egy és pillanat is, alatt át lehet őket állítani, ugyanígy az erdélyi magyarok egy részét is. Bízunk benne, hogy nem, még abban is bízunk, hogy nem Simeon lesz vasárnap Románia új elnöke, de mindenképpen Orbán elkövette ezt a nagyon súlyos és bűnös hibát.
Éppen ezért jó, szerintem, hogy most nincs itt a Magyar Péter, és épp Erdélyben, az nem jó, hogy nincs itt, de az nagyon jó, hogy Erdélyben van, mert politikailag ez sokkal
lesz.
Több.
Nem, ugye ebben lesz, is ügyes igen. Volt, nem ment, nem megy oda a választás előtt, nem avatkozik bele a választásba, nem lépj át, tehát majd a jövő hét végén.
ér oda.
Igen, amikor már
de
tudjuk,
az üzenete megvan, akkor is ennek a mindenképpen, és ez sokkal több profitot fog hozni remélhetőleg az erdélyi konyhára, vagy a magyar és a román konyhára is, meg a mi választásunk szempontjából is, mert egészen biztos, hogy ennek óriási visszhangja lesz. De visszatérve még egy pillanat erejéig arra, hogy a diktátoroknál vannak ugyanúgy megtartják a választásokat. A kérdés azért szerintem az, hogy milyen választási mechanizmus és technikai háttér van ehhez. Nyugodtan megtartják, persze, mert mahinálva van, úgymond az egész gépezet, tehát nem feltétlenül csak a választókon múlik, hogy meg legyenek félemlítve, és nem merjék másra leadni a voksukat. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon még azért nincs meg az a háttér, legalábbis bizonyítéknél még nincs arra, hogy olyan választási csalások lettek volna, amitől biztosak lehetünk abban. Az kérdés persze, hogy addig beindul-e az orosz gépezet esetleg, és a kampányban lesz egy olyan nagyon átütő.
Hát van, most is van. Hát nézd meg a plakátokat. Hát mi ez, ha nem orosz propaganda? Persze magyarítva, meg magyar szándékból, a kormány szándékából, hogy Zelenszkij a bűnös. Hát hogy fordították ezt az egész ukrán titkosszolgálati leleplezést Magyar Péter ellen? Első reakció, az volt ugye Magyar Péternek a nyilvánosságra hozott 2 évvel ezelőtti videójára a honvédelmi minisztertől, hogy hát átállunk a békementalitásról a háborús, nulladik háborús fázisba, hát szóval össze-vissza beszéltek, békéről papoltok, de háborúra készültök.
Igen.
Erre azt mondták, hogy Lepkefing jegyezte meg Gulyás Gergely, majd azt mondták, hát itt különben semmi új nincs benne, hát ezt elmondta máshol is nyilvánosan, szinte ugyanezekkel a szavak, hogy milyen leleplezés ez, majd 3 nap múlva rájöttek arra, hogy ez kevés, ez nem elég, ezzel nem vétünk ki semmit, ez egy példátlan ember emlékezet óta nem látott ukrán titkosszolgálati akció, amelybe bevontak egy ellenzéki pártot, mondta Orbán Viktor a Védelmi Tanács ülése után, amit ő hívott össze, vagyis a Lepkefing az egy példátlan titkosszolgálati akció volt. Mindenre képesek természetesen.
Ez így van, de ez már csőszkúnyó effektus.
Abszolút, igen, persze.
Úgyhogy, és aki egy kicsit is belegondol abba, hogy Ukrajna milyen helyzetben van, milyen kiszolgáltatott helyzetben, nem Magyarországnak, hanem a háború kellős közepén, és csak nem képzelik azt el, hogy egy ilyen akció, amit ők lefolytattak, az nem kellően lepapírozott, ahogy mondani, szóval arról nem tudott Amerika, a NATO, a szomszédos titkos szolgálatok. Ez erre szerintem még az is elképzelhető, hogy 1-2 éve folyik a bizonyítás. Ilyenbe egy abszolút kiszolgáltatott helyzetben lévő ország elnöke nem megy bele, mint a magyarok, hogy 8 harckocsi, 4 terepjáróval kirángatnak egy embert a Ferenckő, vagy a fele tudja a templom elől színházi egy kocsiból, és gyorsan kiviszik a reptérre.
Egészen nevetsz.
Szóval ez tényleg az, aki ezt a videót látta, az pislog, és,
igen, igen.
És csak tényleg a tények és a mindennek a figyelembevétele nélkül ilyen hithű, vakhitű emberek gondolják azt, hogy emögött nem a látványpékség volt, és nem az, hogy most mi is bemutatjuk gyorsan, hogy mit kell csinálni.
Ez a homokozó effektus volt, igen, hogy akkor én majd most nem teszem ezt be. A homokot.
Igen, és ahogy ezt az ukrán titkosszolgálati történetet el tudja hitetni feltehetően a lakosság azon részével, nem csak a Fidesz maggal, hanem a többséggel is. Pont ezért jogos a félelem, hogy ugyanúgy el tudja majd hitetni a választások előtt azt is, hogy rendkívüli helyzet van.
Hát azt eddig is fel tudta.
De ennél súlyosabb lesz. Tehát nekem mindig az ukrán választás jut eszembe példaként, ugye, ott a háborús helyzetre való tekintettel. Hát Orbán képes odáig menni és fokozni ezt a helyzetet, hogy eljutunk úgymond a háború előtti szuverenitási, nemzetbiztonsági és mindenféle vészhelyzethez, mert...
De a zsarnok törvényből indultunk, és arról pedig nem beszéltünk. Tulajdonképpen, hogy azon kívül, hogy mi célból, meg hogy volt ez már készenlétben, meg hogy használták ki éppen a mostani konkrét és legutóbbi fejlemények nyomán és miatt, na de ez mire megy ki? Vajon az lesz-e itt néhány héten belül, vagy júniusban akarják állítólag elfogadni, majd meglátjuk, hogy ezzel a szöveggel-e vagy sem, óvatos célzások vannak, hogy talán nem teljesen, de hát a célja azért egyértelmű, elhallgattatni a kritikus sajtót.
De nem lehet.
És elhallgattatni.
De nem lehet.
Miért ne lehet?
Már nem lehet.
Miért ne lehet?
Azért nem lehet, mert olyan tömeg...
Miért Oroszországban hol van a kritikus sajtó? Oroszországon kívül.
Nem onnan indultak, ahonnan mi. Nekem az a véleményem, hogy ez lepkefing, ez a dolog, hogy Gulyás nagyszerű mondatból kiragadjak valamit, hogy lehetetlen végrehajtani, több okból. Én érzek olyan eltökéltséget és elhatározást a társadalom egy jelentős részében, amelyik nem fogja ezt tűrni, a magyar szabad, független, kormánytól független sajtó igenis van olyan erős, és olyan nagyságú hallgatói, olvasói köre van napról napra több milliós, hogy nem fog behódolni, és működni fog. És kudarc lesz. Ennek a végrehajtását egyféleképpen tudom elképzelni, abszolút rendőrállamban, büntetés, gumibolt, börtön, nem tudom elképzelni, hogy ezt végre fogják tudni hajtani úgy, hogy megőrizzék a jog tisztességét, vagy a látszatát annak, hogy mindenhez van jog, mindenhez van törvény, szabály, mert át kell saját szabályokat is lépni, az már tényleg virtigli diktatúra, de ott lőnek. És az a véleményem, hogy lehet, hogy ez is egy forgatókönyv, az egyik, legyenek utcai zavargások, még több lehetőségem van arra, hogy leblokkoljak mindent. Akkor igen, tech, katonaság, rendőrség.
Két dolgot jeleznék. Nekem van egy olyan érzésem, hogy Halász úr, aki valószínűleg éjjel nem aludt, és csak hajnalban be tudta adni ezt a ragyogó indítványt, azt a feladatot kapta, illetve adták neki.
Valószínűleg azt mondták, aznap ad be János, és erre éjfél előtt két perc eszébe jött. Te jó Isten, elfelejtettem be, adni gyorsan.
Hogy ebbe bele van pakolva minden, a legszélsőségesebb megfogalmazásban, a legdrasztikusabb módon, azért, hogy két-három dolgot most majd kivesznek belőle, és mindenki örülni fog annak, mindenkit idézőjelben mondom, mindenki örülni, hogy jaj, azért nem, hogy nem eszik olyan forrón a kását, de bizony forrón fogják enni. Ez az egyik. A másik, hogy gondoljatok bele, hogy egy normális országban két választás között ilyen minőségű, mennyiségű politikai óriás plakát kikerülhet-e az utak mellé, a városokba, mint célzottan a gyűlöletet és az indulatokat fölkorbácsolva. Tehát, ha megnéznénk, 4 év alatt kik kerültek ezekre rá, mint fotók, hát egy egész szép arcképcsarnok.
Igen.
Miközben normális országban nincs választás, tehát nyugodtan folyik.
Hát kampányban élünk, 14 éve kampányban élünk.
Itt az emberei indulatok fölkorbácsolása, a polarizáció kezelése, az, hogy ez a két országgá váljon ez a kis nemzet, és ezt minden alkalommal, minden percben tudatosítják, kiélezik.
Nem gondolod, hogy ellene tud fordulni ez a gyűlölet és indulat?
Én úgy gondolom, hogy ez a folyamat könnyen lehet, hogy oda konkludál.
Hát most úgy tűnik, mintha többségben
oda
konkludál,
és még egy, hogy
ebből elege
itt van. Nem csak a hatalom elvesztéséről van szó. Ez a fajta hatalmi félelemhez nagyon sok olyan, hogy mondjam, srékség tapad, amitől joggal félhetnek, hogy utólag nem csak az MNB alapítványal lesz ilyen horror történet előadva, hanem ne talántán az egész rezsimmel. Hogy itt mit tettek 15 év alatt ebben az országgal.
Jaj, hát akkor most gyászperceket kell, hogy hirdessek. Beadta lemondását Polt Péter.
Ja, igen. Hát nagyon meglepődtünk, igen, ez nagyon váratlanul ért.
Ennek az a lényeg, hogy 9 évre van egy olyan új.
Hát ezt...
A legfőbb ügyész, aki majd, ha véletlenül megnyerné, remélem nem véletlenül, Magyar Péter a következő évi választást, akkor is ott legyen, és szilárdan ellenálljon minden olyan törekvésenek, amelyik esetleg visszamenőleg is igazságot akarnak tenni, és nem engedni, hogy menekülő utat kapjanak azok, akik ezeket a különböző gyalázatokat elkövették, de van egy másik biztosíték is, hogy Polt Péter akkor mehet 12 évre a legfelső, vagy az alkotmány alaptörvénybíróságra. De még hagyja, hogy ő, mert ő mégiscsak egy képzett jogász, és komoly jogi hát tapasztalat van.
Nem vettük.
De igen. Nem, de hát képzett jogásznak, képzett jogász, tanult jogász, és,
fogja tudni csinni, és csavarni,
komoly gyakorlati tapasztalat van mögötte, hogy milyen, ezt most ne firtassuk.
Igen.
De hogy Hende Csaba volt honvédelmi miniszter, bekerül. Hát ez egészet jellemzi, hogy micsoda gyalázat, képmutatás folyik, de mindegy, az egész csak arra szolgál, hogy minden lehetséges módon megakadályozzuk, hogyha véletlenül nem sikerül megakadályoznunk Magyar Pétert abban, hogy átvegye a kormányzást, akkor se hagyjuk őt kormányozni, mert minden kilométerkőnél ott lesznek az embereink.
Igen, és annyira szomorú, hogy ahogy reagáltunk erre az úgynevezett zsarnokság törvényre, végigpásztáztam a sajtót, újságírók reagálását, és politikusoktól sem hallottam, azon kívül, hogy a Magyar Péter azt mondta, hogy sóhivata is beintjük, hogy azt mondanák, hogy akkor rögtön a kúriához fordulunk, ugye, mert alsóbb szinten ezt a törvényt nem ítélhetik meg, vagy ítélkezhetnek róla, vagy netán az alkotmánybírósághoz fordulnánk, hogy már kiveszett belőlünk az az ösztön, hogy keressük itthon a menedéket, a jogorvoslást, és tényleg az volt, hogy rögtön az Európai Uniót hívtuk, hogy mi lesz ebből, mit tudnak ők segíteni.
Hát eddig is bénult volt az ellenzék, és
igen.
Most abban a koordináta rendszerben kell gondolkodniuk, hogy az egyik párt azt mondja, hogy nem indul,
Momentum.
Egyébként gesztusként, és előrelát, a másiknál éppen a iszonyú vezetőség csere van, és pucs, és a jóisten tudja, mindenki, a harmadik, a szocialista párt azt hiszi, hogy ez annyit jelent, hogy újra felnőhet a lejutási küszöb közelébe a szocialista párt. Megnyugtatnám őket, ha ezt így fogják csinálni, és ilyen kómába folytatják, akkor nem fognak bejutni. Én nemrég arra gondoltam, hogy egy ilyen esetben egyszerűen nem szabad bemenni a parlamentbe tényleg többé. Ez mindig előkerült sok ember részéről,
igen,
hogy az ellenzék ne vegyen részt egy ilyen parlamentben most már. Hát azt hiszem, és meg is az utolsó alkalom arra, hogy egzisztenciális félelmüeiket félretéve vonuljon ki az ellenzék, legalább látszódjon, hogy ez a ti játszó homokozótok, bár annak nagyon szép az épület, meg kell, hogy mondjam.
Igen, de hát Dobrev Klára megreformálja a baloldalt most, hogy a DK elnöki posztjáért elindul, hogy férje Gyurcsány Ferenc teljességgel félre vonult. Milyenek a visszhangja? Hogy értékelitek? Váratlan volt? Nem, akármelyik
nem
pillanatban jött. Nem volt váratlan?
Nem volt váratlan. Rögtön gondoltuk az első bejelentésnél, hogy mi lesz a forgatókönyv.
Mármint, hogy a
Igen.
De az volt váratlan, hogy a Gyurcsány még csak nem is személyesen ő jelenti be, hanem már akkor eltűnt, amikor a felesége bejelenti.
Pontosan nem tudjuk, hogy mi volt ennek a döntésnek, akár az időszak, mi volt a konkrét oka. Aha. Hogy ez 19 év óta ott van a köztudatban, az ő fejükben is nyilván, még akkor is, hogy Gyurcsány nyilván az első pillanattól kezdve elutasította, és ezt jó ideig a saját pártjával el is fogadtatta. Nem szabad visszavonulni, nem szabad vereséget beismerni, és így tovább. És ennek volt is logikája egy jó ideig, de hogy most éppen miért, mi okból ennek a konkrét okát nem látjuk, de érdekes.
Azért kérdezem,
valószínűleg van valami személyes.
De azért kérdezem, mert arról nem nagyon értesültünk, én legalábbis nem mintha figyelném a párt sajtót, hogy a DK tagságának soraiban már kezdték követelni, hogy menjen hát, el a Gyurcsány. Nem. Magyarul valószínűleg őket
hát volt erre kísérlet, és ugye kudarcot hallott.
Voltak hangok, egyre erősödő. Azt sem mondom, hogy Gyurcsány Ferenc fejébe nem fordult-e meg, hogyha ez így megy tovább 2016-ban. Aha. Nem folytatja, tehát előtte be fogja rendelni, neki személyzet elég volt, de hogy ez így ilyen robbanásszerűen és egy személyes családi drámával megspékelve hirtelen előnkerül, ez erre én találgatni nem merek, meg nem is akarok. Az is biztos,
nem lehet véletlen, hogy nem, a kettő egybe esik.
Nem, és az sem biztos, abban is nagyon sok mindenben van valami. Az, hogy ő elmegy egy lakókocsival portyázni, és kiderül, hogy egy tornatermet sem tud már megtölteni, azért az elég nagy atak ahhoz, hogy megint átgondolja, de én úgy gondolom, hogy nagyon sok összetevője van ennek a történetnek, családi, politikai, emberi, és akár drámának is foghatjuk föl, ha a személyekre gondolunk. Hogy ebből Dobrev Klára tud-e profitálni, föl tudja-e támasztani a DK erejét, mert képességes ember, ezt mindenki tudja, mondja, de ebben a közegben ez édes mindegy már.
Nagyon csúnya bejegyzéseket kapott.
Igen.
Hát nőiségében támadták.
Hát az utcán is
ordinári ezt hallani.
Ordinári bejegyzések kísérték a bejelentését. Mit akar ez a nő majd, azt gondolja meg így. Nagyon...
Nem is az, hanem még mindig szerintem érzik mögötte ennek ellenére, a bejelentése ellenére.
Amit a Gyurcsányt?
Nem, igen, ja, a Klára mögött. Igen, igen. Még, tehát én ezt hallom,
ja, ki az emberek van, előre között. Előre volt zsírozva.
Ez az egyik, a másik, meg hiába most ő az elnök, még akkor is ott érzik mögött.
Igen, de hát
sajnos
figyelj,
ezt hallom.
Ha bejelentem, hogy elválok, az 2 hónap múlva lelepleződik, mert nem lehet egy komplet vállást eljátszani sok gyerekkel, lakással, az Isten tudja mivel, hogy csak tetetjük, hogy elválunk. Szóval ez előbb-utóbb egy lesi fotós lefotózza őket. De én nem hiszem, hogy ez egy komoly dolog, és úgy gondolom, hogy mivel az a televény, a politikai televény, amiben ez az ország került, ismétlem, nem tudom hány, 15-20 éve, az most a hanság lecsapolása ehhez képest egy egyszerű művelet volt.
Hogyne. Végül is diákok megcsinálták.
Így van. Itt ezt a közeget, ezt a klímát normálissá tenni, az egy olyan emberfeletti feladat, mellésleg a gazdaságot se lesz könnyű. Mellésleg a rendszert lebontani szintén nem lesz könnyű. Úgyhogy a bizonytalanságok tömege vár arra az embere netalántán, aki ezt a boltot átveszi. Sőt, a bizonytalanságok tömege vár arra az embere, aki folytatni tudja. Jelesül Orbán Viktorra, ha győz, de 2/3 nem lesz. Olyan problémákat görgetnek most már maguk előtt, ami valami hihetetlen.
De a 2/3 már mindent előre elintéztek, mert nem kell neki 2/3.
Az árhivatal Csikós Nagy Bélát kéri a hangos bemondóhoz. Hát amit ez a Nagy Márton művel, hát az nevetség, aki egy picit is képzett. Aki nem, és az örül, hogy majd stopp lesz, meg leviszik az
állat,
végre odalép, és hát most olvasom, még lesz egy
ár és...
Nem csak az illatszerek, még valamit kitalálnak.
Igen,
hát
igen.
Megbolondítják az embereket, a láncokat, a beszállítókat.
De egyébként a boltokban nem érezni, tehát ezt a saját magad tapasztalom.
A boltokban azt érezni, hogy tegnap bementem a trafikba, és ekkora feje volt a trafikusnak, aki odavágott egy papírt elém, mivel ismerjük egymást, és azt mondja, nézd meg, mekkora adóemelés jön, be fogok zárni.
Tényleg? Na szóval visszatérve a DK tartalmi üzenetéhez, vagy a Dobrev Klára szándékaihoz. Meg az őket támogatók, azért mégiscsak van 1-200 000 ember, aki kitart mellettük, hogy majd egy valódi baloldali alternatívát ajánlunk. Ez reménytelen. Nem csak azért reménytelen, mert most nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy ezt a zsarnoki államot meg lehet-e szüntetni, ezt a zsarnoki kormányzást meg lehet-e akadályozni és el lehet-e kergetni ezt a társaságot, hanem azért is, mert a Magyar Péter politikájának nagyon is tudatos és állandóan hangsúlyozott eleme, hogy mi rendbe akarjuk tenni az országot, ezt a végletes korrupciót megszüntetjük, belépünk az Európai
Ügyészségbe,
hogy az egészségügybe, az oktatásba fogunk pénzt rakni, hogy a
nyugdíjasok
legszegényebb részén segítünk, hogy a leszakadtakon, beleértve a cigányokat is, több ilyen utalást tett, és személyes találkozó is van már mögötte. Ezeket is megpróbáljuk fölhozni, segíteni, tehát kvázi baloldali követelés kijelentésekkel, baloldali üzenetekkel bombázza a választókat. Itt a demokratikus koalíció nem fog tudni újat ajánlani. Úgyhogy ha nincs benne, nem látják benne az erőt, nem látják benne az egészen más üzenetet, csak azt, hogy hát mi itt voltunk 14 év vagy 15 éve folyamatosan, hát miért nem ránk szavaztok, akkor az kevés, ezért azt hiszem, hogy akármennyire szimpatikus is Dobrev Klára, szerintem csoda kell ahhoz, hogy bejussanak a
következőt. Azt hiszem, nincs olyan baráti társaság, ahol nem merülne fel az, hogy ez a Magyar Péter gyanús. Erre nem szabad szavazni. Hogy képzelitek? Mit árultok el ennek a szemfényvesztő szélhámosnak a kedvéért? És sok-sok igazság van, meg sok-sok probléma van a Magyar Péter múltjával, mint ahogy nagyon sok embernek a múltjában találni olyan fejezeteket, amikre nem büszke. Magyar Péternek talán több ilyen fejezet is van. Ne firtassam, az a lényeg, és azt mondom a barátaimnak, hogy egyet higgyetek el, ha a Magyar Péter Orbán Viktor rendszerét akarja megújítani, ezt élő ember nem fogja tudni megújítani, nemhogy Magyar Péter. Szerintem ez ágába sincs, de ezt még egyszer Orbán Viktoron kívül senki nem fogja tudni produkálni.
És tényleg, amikor azt hányják a szemel, hogy ott onnan jött, és legutóbb is onnét húzta, Horn Gyula, hát ő aztán tényleg a pártállamból jött, nagyon fontos, nem egyszerűen ilyen diákhitel központ igazgató volt, vagy felügyelőbizottsági tag, nem. A pártállam egyik vezető funkcionáriusa
és
volt.
Pufajtás.
És ráadásul nem az az ember, akire azt lehetett mondani, hogy na ez a belső ellenzék, a reformisták egyik vezérelnöke, még csak az sem volt. És 94-ben mi lett belőle? A kapitalizmus és az európai demokrácia megalapozója Magyarországon. Nélküle nem jött volna létre az a gyors egyik rendszer. Hát igen. Hát most miniszterelnökként természetesen. Ment tovább az Antali úton. Abszolút mértékben. És nagyon határozott, nagyon kemény lépésekkel vitte be Magyarországot a NATO-ba, az Európai Unió felé, a demokráciába, és függetlenül attól megszabadulva bizonyos saját kötöttségeitől, szokásaitól, megrögzöttségeitől, hát mégis honnan jött, és mit hozott magával, szóval túl tudott lépni rajta.
Butaság azt gondolni, hogy Magyar Péterrel nem változik a produkció, nem változik a bábjáték, mert Magyar Péternek tényleg úgy gondolom, hogy eszeágában sincs ezt megcsinálni, amellett meg tényleg megnyugtatnám azokat az embereket, akik a Facebooktól kezdve mindenhol ezt hangsúlyozzák, hogy erre az emberre bűn szavazni azoknak, akik ezt a rendszert meg akarják buktatni, hogy nem bűn, egyedüli potens esély. Ma ez nem igazság kérdése. Meg nem, kinek az igaza, ki kapott, kinek ad esélyt, kit ítélünk el, hagyjuk. Egyetlen esély, hogy valami itt változzon, az jelen pillanatban.
Mert ez alkalmasnak látszik. Az elmúlt egy és negyed év azt bizonyította, hogy alkalmas erre a feladatra. Politikai érzékkel, ambícióval, erővel, energiával, azzal, hogy ki tudja védeni az és ellene irányuló csapásokat. Hát szóval
mondjam,
ezek mind olyan politikusi tulajdonságok, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy ebben a vérzivatarban előre tudjon menni. És rajta kívül nem igen látok. Igaz, hogy Gyurcsány nagyon sok csapást kibír, csak nem tudta maga mögé állítani a tömegeket. Ő meg tudja.
Igen, de azért ez fordítva is igaz, hogy a csodavárás benne testesült meg, hát, tehát nagy tisztelet annak a tábornak, amelyik őt fölkarolta és fölemelte. Azért ehhez az is kell, tehát hogy az emberek most már tényleg valamiben akarnak hinni, és reméljük, hogy ez folytatódik is, és ő egy tényleg megfelelő személy.
És tudomásul kell venni, hogy ez a zene nem nekünk szól. Most a nekünk alatt ez a liberális, baloldali konglomerátum, ez idegenkedhet ettől, amit ő sokszor mond, vagy kiáll a kelepcék mellé, odaáll, nem fog beleesni, és akkor elkezdődik egy kritika, hogy milyen jellemtelen, meg milyen, mi van a fejében. tessék el, ez a zenekar nem nekünk fog játszani, de az édes mindegy, hogy ez most nem nekünk játszik, mert a Magyarországnak játszik. Miután? A magyar többségnek fog játszani, remélhetően, és ezt érzi Orbán Viktor veszélyesnek. Mert amíg nekünk játszott az a néhány jobb sorsra érdemes, igen, politikus, addig ő elégedetten hátradőlt, ahogy mondani szokás, és kávét kért. Most nem kér
kávét. És kimentünk persze tüntetni felháborodottan ezekért, azokért, amazok mellett, emezek mellett, és aztán láttuk, de hogy ennek se volt értelme, meg sajnos benne, annak
sem. Igen, igen.
Miután én járok, mert meghívnak vitavezetőnek Tisza-szigetekre, én nekem revelációval hatott az, hogy ez a közönség, ez most már több ilyen rendezvény után vagyok, ez a közönség egyrészt látni, érezni, hogy többnyire azok, akik korábban nem nagyon politizáltak, hát figyelték az életeket, csinálták a magát, sokan, nagyon sokan kvalifikáltak, nagyon eltökéltek, és más nyelvet használnak, mint amit az eddigi ellenzék. Ez nekem nagyon feltűnt. Egyszerűbben és sokkal átláthatóbban fogalmaznak, nincsenek ezek a szofisztikált magyarázkodások, tételek vannak, és azt mondták, hogy elég volt, most csinálni fogjuk. És ez minden alkalommal szembe jött velem, a hozzászólásokból tapasztaltam ezt a dolgot. Más, valóban más klub.
Igen, és a más kis videófelvételekből is látni az országjárása során, hogy most pont azok a jelenetek ismétlődnek, amelyek 15 évvel kezdődtek Orbánnal, emlékeztek a még késcsók nem volt, de látom, ahogy csüngnek
az ajkán,
igen, és körbeölelik, és ez is nagy figyelmeztetés Orbán számára.
Az a párhuzam is megvan, én legalábbis adok esélyt, hogy erősíti a választókban a Magyar Péter szerepét és személyiségét az, hogy nagyon támadja a kormány. Úgy, mint ahogy az MDF milyen gyalázatosan támadta Horn Gyulát, és ez a baleset, erről most ne is beszéljünk, hogy az milyen körülmények között hogy történt, de az a dolog, hogy minden nap a televízió esti adásaiban azzal kezdődött, hogy Horn Gyula, aki az ávók tisztjeként kirúgta a fogát, a megölte, a fölakasztotta, a vér folyik a kezéből, őrült, alpári módon támadták, ez megerősítette az ő támogatottságát. Azt írták a szociálpszichológusok, hogy olyan fokú volt az ellene a politikai arzenál, hogy ez már a választókat átfordította szolidárisan mellé.
Néhány hónapja még Orbán Viktor nem ejtette ki a levét.
Igen, igen, azt gondolta, hogy ez
mert
simára
leporolja ezt a fiút, lepkefing, amilyen mostanában ez a divat, de most jó, már Orán száján emlegetik, és névvel nevezik, mert át kellett állítani kell állítani a váltókat, és valószínű, hogy a felméréseik nem csak az bizonyítják, hogy a baloldali vagy ellenzéki szavazók egy része, tiszapárti, a bizonytalanok egy része, nem, megvan harapva a Fidesz periféria is.
Igen?
Alaposan megvan harapva, nem a vakhitű hát az bázis, az valószínű még egybe van, de rettentően remeg a léc, hogy vidéken, kisvárosokban, és lehet látni a Tisza-szigeteken is, egy barátom mesélte, hogy volt fideszesek.
Megmerik mutatni az arcukat.
Oda megy hozzá, hogy a feleségem alpolgármester Fidesz javasolta, de én azért eljöttem.
Hát mert azért csak úgy józan ember felméri, hogy egy ilyen politikai rezsimmel bukni lehet, most meddig maradok a hajóján?
Hát nem hiszem, nem csak inkább a felháborodás, csalódás. És nem az, hogy meddig, mert maradni még maradhat 20 évig azért.
Igen.
Azért Orbán Viktorban fiatal. Megvan a szándék, hogy még 20 évig maradjon.
Hát az lehet, csak valószínűleg nem fog
és
sikerülni.
Sok képe, hát,
és sok ember gondolkodik abban, hogy ha továbbra is protestál a Fidesz mellé, amelyik most már minden jogot átlépett, akkor azt majd egyszer számon kéri a környezet, hogy hapsikán mit csináltál te?
Hát, szerintem az átlag ember, az átlag szavazó erre nem gondol.
Nem az átlag szavazóról.
Arra gondol, hogy
tisztségviselőkről beszélek, önkormányzati képviselőkről, akik fideszesek voltak, kőkeménye hatalmas szájjal. Most elég zavarban vannak, amikor meg kell magyarázni a magyar ellenes Orbáni megnyilatkozásokat és egyéb lépéseit, és akkor azt mondják, hogy te ezt szolgálod?
Igen, biztos különböző megfontolások vannak. Az nyilvánvaló, hogy az elmúlt egy és negyed évben a pedofil botrány keltette bizalmi és érzelmi válság. Hát az egyértelműen leleplezte mindenki előtt, a legutolsó és a politika iránt legkevésbé érdeklődő ember előtt is, hogy ezek bort isznak, és közben vizet prédikálnak, ráadásul súlyos gyerekeket érintő ügyben, úgyhogy hát ez talán mégsem, és akkor erre építve jött egy politikus, meg egy politika, amelyik ezt kiszélesítette, és állandóan rá tudta húzni a Fideszre, és nem csak ebben, hanem az összes többi ügyben is bemutatta, hogy micsoda gyalázat folyik. De ha ez nem párosult volna azzal, hogy Orbánék közben tényleg rosszul is kormányoznak, nem csak álszentmondón, nem csak ukrajnai háború ügyében, nem csak Európa ügyében, hanem ráadásul az említett infláció ügyében pontosan is, hogy állandóan legyőzitek az inflációt, és mégis mindig mi vagyunk Európa legnagyobb áremelkedéssel büszkélkedhető országát. Hogy lehet az, hogy ti minden héten beavatkoztok, minden héten kitaláltok valami újat, és mégis nálunk a legnagyobb az infláció. Ezt már Nagymártot nem követ. Igen.
A legrosszabb. Tehát mindenben, amiben jók vagyunk, azok negatívumok. Mindenben, amiben rosszak vagyunk, azok pozitívumok, és előállítják azt, hogy az Unióban a Brüsszel miatt van így, meg a háború miatt. Közben az Unió több országában nem azt mondom, hogy Kánaán, hanem kezdik összeszedni magukat. Magyarországon meg semmilyen mutató nem jelzi azt, hogy ez az ország próbálja szedni magát. Hát tényleg csúcsjavítás van demográfiában, negatív alkoholfogyasztásban, halál
okokban, öngyilkosság,
minden mutatóban, oktatásban, szövegért, szóval szembe jönnek, és az emberek mindennapjaiban ezek azért csak bekopogtatnak.
És amikor ilyen dolgokkal büszkélkednek, nem mondom, hogy teljesen alaptalanul, mint például a kínai autógyárak, akkumulátorgyárak, az mondjuk még kínosabb is volt nekik, de mondjuk kínai autógyár, BYD, Szegeden, és akkor most Budapestre hozzák az európai központjukat is, és 100 milliárd forint, és lehet, hogy Pécsett is, vagy Pécs mellett is lesz egy újabb kínai autógyár. Nagyon büszkék, és van is benne bizonyos gazdasági, politikai ráció. Igen, de azért az emberek számára ez nem így jön, hogy új, de jó, van még egy autógyárunk. Ennyi kínai? Kell nekünk ennyi kínai? Oda kell, még egy BMW-t, meg egy Mercedes, abban van valami presztízs is, meg hogy mi azért ezt a Mercedes luxus márkát itt csináljuk Kecskeméten, arra az emberek még büszkék is lehetnek, és az kulturálisan is közelállja hozzájuk. De jönnek a kínaiak, jó, hát igen, munkát adnak, és hány kínai jön velük? Vagy hány indonéz? Vagy hány Fülöp-szigeti? Vagy mi lesz akkor is? Akkor most mi Kínához fogunk csatlakozni? Azért ezek jók, ezek a kínaiak? Azért nem mondom, hogy nem lehet átállítani totális Kína barátságra a Fidesz szavazókat, hát mint a orosz barátságra is, de azért ezek nem a siker egyértelmű jelképei, még az ő szavazóik számára sem.
És akkor még arról nem beszéltünk, ami nem jön még velük szembe, az a kultúra, ami számukra ismeretlen, és ez nem pozitív vagy negatív, a teljesítménybe, a hajtásba, mentalitásba, mindenbe. És én mindenhol elmondom állandóan, imamalomszerűen, hogy aki képes rá és érdeklődik, az nézze meg az amerikai kétrészes filmet, amikor a General Motors, nem
én
tudom,
láttam.
Melyik.
Hihetetlen volt.
Szóval azt oktató filmként be kéne mutatni.
Pontosan,
melyik
igen.
Melyik film ez?
A címe,
meg most még
megfogtatok ezzel, pedig én nem rég láttam.
A General Motors egy bezárt
Amerika is bajban volt.
Nyomorban döntött ott nem tudom hány ember.
És jött a kínai megváltó.
És jött a kínai megváltó, aki szélvédő üvegeket gyárt.
Igen.
És erről szól ez a kétrészes film, és nagyon szeretném, kínai gyár, amerikai gyáregység, ez a cím.
Uh-huh.
Hogy nézzék meg, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy jöjjenek, és tiszteletre méltó, amit Kína csinál ilyen ügyekbe, de egy teljesen más kultúra, egy teljesen más mentalitás,
hát igen, amikor,
és kőkemény.
És még csak
kőkemény. Itt nincs szakszervezet, meg
igen. Hiába kőkemény. Próbálkoztak az amerikaiak is, igen, a szakszervezeti
mosolygó kínai tulajdonosnak rebegi az amerikai gyáregységvezető, akit aztán le is kell váltani, mert nem bírja a számokat hozni, hogy ne ott legyen az ajtó, mondja a tulajdonos, mikor megnézi a újjáépített egységet, ne ott legyen az ajtó, hanem itt. De hát ott kell, mert elmondja az a mérnök, hogy azért, mert és két percig magyarázza, és úgy tűnik meggyőzte. Megnézi az egész üzemet a kínai mosolygós és okos tulajdonos, jönnek kifelé, ugyanazzal az udvarias mosolyal, és akkor az ajtót tessék máshova tenni, oda, hova én mondtam.
Nem, mondjuk nem...
Ez egy piti
nem mindenkinek ajánlom, mert van, aki ezek iránt nem érdeklődik, de a Netflixen rengeteg dél-koreai, tehát nem kínai diktatúra, kommunista diktatúra, hanem egy kvázi amerikai asodott ázsiai ország, gyorsan fejlődött ázsiai ország különböző ilyen játékfilm sorozatai. Hogy milyen a kultúra, az tökéletesen kiderül belőle, és nálunk is van egy csomó dél-koreai tulajdonú gyár. Az abszolút normális mindegyikben, hogy a munkahelyen, de nem kell feltétlenül egy építkezésre gondolni, hanem mondjuk egy bankban a főnök, ha valamivel nem elégedett, elkezd úgy ordítani a beosztottjával, hogy hely, a fal kitörik, és állandóan megüti, beleboxol, a ceruzájával, vagy a tollával beleszúr. Szóval olyan fizikai atrocitásoknak vannak kitéve, és ez nyilvánvalóan a valóság, nem kerülne bele a játékfilmekbe, hogy na most ezzel a kultúrával Magyarországon nyilván nem mennek sokra, lehet, hogy vissza is fogják magukat, de ettől a magyar befogadó, vagy a magyar munkavállaló is egy kicsit óvatosabb, hogy ezért kell nekünk ezekből annyi, mint amennyit hoznak.
Orbán Viktornak szólt a kérdés. Köszönöm szépen Csernyászki Judit szerkesztő, Tamás Ervint, a megszüntetett Népszabadság volt főszerkesztő helyettesét és Bolgár Györgyöt hallották a hetes stúdió második órájában. Ezzel a műsorunk végére értünk. A készítésben részt vett Lantos Dániel, Horváth Ádám, Balogh Krisztián, Túri Lui és Sípos Magdolna. Nézzenek minket a YouTube csatornán, ha most látnak, akkor lenyúlok itt, ott van az, hogy kövessenek minket, azt meg kell nyomni, és akkor nagyon szépen megköszönjük. Viszontlátásra, viszonthallásra.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.